A formával szoktam bemutatni a gyülekezetnek a vendégszolgálattevőt, hogy rég nem látott kedves vendéget köszönhetünk a gyülekezetben. Jelenleg ennek úgy gondolom, hogy csak az első fele áll fönn. Az, hogy rég nem látott, az Simon Csaba testvérünkre igaz.
De nem kedves.
De hogy reméljük, hogy az ő felfogásuk szerint is nem igazán vendég, hiszen félig meddig akkor még Szolnokinak érzik magukat. A történet nyilván azokért mondanám el, akik ebben az időszakban még nem voltak velünk, nem voltak a gyülekezet tagjai. 2 évvel ezelőtt úgy kezdődött, hogy az egyházterület vezetése megkeresett bennünket, hogy hozzájárulásunkat adjuk-e ahhoz, hogy Simon Csaba testvérünk tanulmányokat folytasson a németországi Friedenszói Egyetemen. És hát akkor egyetlen egy feltételünk volt, ha jól emlékszem, hogy természetesen igen, hiszen minden tanulásnak, tudásnak és ahhoz, hogy egyénileg is gazdagodjunk és a közösségeink is gazdagodjanak, annak mi a támogatói szeretnénk lenni, de egy feltételünk volt, hogy a visszatérésük után az ő tapasztalataikkal és ezzel a megnövekedett tudással támogassák és szolgálják a közösséget. Ha most a szombatiskolából párhuzamot akarok hozni, akkor ez volt a vetésnek az ideje, most pedig az aratás elkövetkezett. Látjátok, hogy Simon Csaba testvérünk itt áll előttünk. A hétközben kaptam én is váratlanul a hírt, így kerülhetett sor a szolgálatcserére. Tehát szeretettel köszöntünk, és a kedves családotat is szeretettel köszöntjük, akik kérünk benneteket, hogy többet nem mondjátok a gyerekeknek, hogy nagyot nőtek, mert most már kezd elegük lenni belőlük, de valóban döbbenetes, nagyot nőtek, ahogy ez az egészséges fejlődésből nyilván származik, csak ezt a gyerekek nem mindig szeretik hallgatni, vagy ilyen sokszor, mint ahogy most mi rájuk zúdítottuk. Tehát szeretettel köszöntünk benneteket, és hát továbbra is megerősítenénk azt a kérésünket, hogy amikor szerét tehetitek, az utóbbi időben azért lesz még jó néhány alkalom, mikor Szolnokon jártok, akkor a szolgálatotokkal gazdagítsátok és segítsétek a szolnoki gyülekezet életét, és nagyon nagy várakozással és kíváncsisággal várjuk azt, hiszen ha jól emlékszem, most hirtelen kellett végig gondolnom itt az elmúlt 2 évben a szolgálatodat, akkor több kontinenst megjárt tapasztalataid is vannak. Jól emlékszem, ugye?
Jártunk Afrikában is, igen.
Többek között afrikai misszió is belefért ebbe a 2 évben. Nem tudom, hogy vetített képes előadás délután.
Lehet róla szó. Tavaly, amikor Tanzániáról meséltem, akkor csak egy részéig jutottunk el. Lehet azt is folytani, de volt tanulmányotunk nekünk Csehországban, ahol a husziták éltek és tevékenykedtek annak idején, vagy most júniusban voltunk Olaszországban, ahol a valdensek éltek, úgyhogy...
Jó, köszönjük szépen. Ahogy gondolod, és amire a lélek indít, ezt csak azért mondom, hogy nem akartam itt pressziót alkalmazni ebből a szempontból, de szeretettel fogadjuk a szolgálataidat, és akkor a Jóisten áldjon most meg ebben, és legyen közös örömünk ebben a találkozásban, és a szolgálatban egyaránt.
Köszönöm szépen. Nagyon kedves volt a köszöntés. Remélem az a hozzáfűzéssel nem bántottam meg senkit, hogy az első fele igaz, de a kedves nem. Tudom azt, hogy itt örömmel láttok, én is örömmel látok, hogy mi is örömmel látunk titeket. Most már csak alkalmanként lesz erre lehetőség, de amikor így alakul, akkor élünk vele. Szeretnék a gyerekeknek, a gyerekekkel egy történetet elmondani, de előbb szeretnék kérdezni, hogy van-e valakinek a gyülekezetben pisztolya? Mert van egy gondom, hogy nem tudok megoldani, hogy szükségem volna néhánynak egy pisztolya. Egy ragasztó pisztolya. Amivel ne arra gondoljatok, hogy haragszom valakire, egy ragasztó pisztolya volna vagy szükségem, hogy valakinek van, akkor majd majd kérdés. Jó, és köszönöm szépen. Akkor gyerekeknek szeretnék, vagy nem is gyerekeknek mondom, gyerekekkel egy történetet szeretnék elmesélni, de hogy szeretnék, kijöttök ide előre, van elég sok hely, talán jobb lesz, hogy messziről. Gyertek! Ha valamit elmondok, Zsók tud segíteni. Majd, ha valami rosszul mondok, akkor segít, jó? Mi ez, ami a kezemben van?
Rózsa.
Rózsa? Szép?
Igen.
És tényleg szép?
Nem.
Nem annyira. Volt szép is, nem?
Igen.
Mi az, ami... Kérem?
Szép.
Szép? Valakinek így is tetszik. És miért, neked miért tetszik ez a rózsaszál így?
Mert
szép a cincál van. Ez a rózsaszál valamikor volt szép is. Mi fog történni ezzel a rózsaszállal egy kis idő múlva? Erre vagy, és vége. Elpusztul, ugye?
És rózsaszírom lett, mondta a pár.
Kivéve ha van a lehetőség, hogy ne ez történjen vele. Megvan a lehetősége, hogy ez ne elpusztuljon, és egy kukába végezze, vagy a komposztban, vagy valahol, hanem ebből egy új róla lehet. Tudjátok, hogy hogyan? Lehet dugványt készíteni. A dugvány az azt jelenti, hogy az egyik növény, egy olyan növénynek, ami erre alkalmas, nem minden növényen lehet megtenni, de sok növényen igen, többek között a rózsával is. Ennek a rózsának levágjuk egy ágát, és megfelelően előkészítve beletesszük földbe, vagy egy cserépbe, és aztán le fog gyökerezni. Megmutatom, hogy hogyan kell ezt csinálni, jó? Igen. A rózsa az egy jó alany, mert én ilyet csináltam korábban is, utána 10-ből 7-8 általában meg negerek. Tehát le kell vágni a rózsát akkor, amikor elnyílott a bingója. Aztán a legfelső levélre lett, le kell csípni. És meg kell számolni úgy, hogy 4, de inkább 5 levél maradjon rajta a száron. 1, 2, te már tudsz számolni, segíts nekem.
3, 4, 5.
Az ötödik alatt le kell vágni. Azután a két alsót le kell szakítani. Két alsó levelet el kell szakítani, szakítsd le a két alsó levelet. Úgy, azt is tegyél. Megszúrt?
Igen.
Hát ez előfordul, mert a levélnek a szárán is időnként vannak.
De nem azt szúrt meg.
Ha nem, ez amikor?
Igen.
Utána pedig, igen, mondja?
Aztán, amikor Mami Léger meg David volt nálam, akkor beragabolyodtam a rózsába, és megszúrtam a kezembe.
Megabolyodtál a rózsába? És tetszett?
Nem.
Nem? Mert is szép a rózsa, és sokszor jó illata is van. De a rózsának van tüskéje is. Ez egy jó gondolat, amit mondtál, hogy még igen hirdetés közben, ha nem felejtem el, akkor ez a képhez visszatérünk. És ami rajta maradt levél, azokat pedig így szépen el kell felezni, mert tudjátok, a levelén keresztül a rózsa vizet párologtat, és segíteni kell neki, hogy kevesebb vizet párologtasson. Tudnál ebben segíteni nekem? Le tudnánk vágni minden levélnek a felét, jó? Ide erre alatra. Ezzel segítünk neki, hogy ne száradjon ki, addig, ameddig meggyökerezik. Ezt bárki otthon kipróbálhatja. Nekem működött. Igaz, hogy mostanában csináltam, amikor kertes házban laktunk még, megboldogult fiatal legénykoromban. Akkor csináltam ilyet, és nagyjából 10-ből 7-8 meg is eredt. És most elkészült a dugvány, köszönöm szépen. Na most, te már gabajodtál rózsába, azért meg mered fogni ezt az ágat? Elég tüzikéz. Itt fog meg, itt várjál kis különböző. Te már segített, kérünk? Hogy hívnak téged?
Gergő.
Gergő? Végülésen is olyan sok Gergő van, itt gyerek, így ez könnyű meg ér. Gergő, itt fog meg. Itt ott ahol a tüskék között. Úgy nagyszerű. És akkor utána bele kell tenni, vagy cserébe, vagy földbe. Dugd bele élet közepébe. Annyira kell beledugni, hogy a két alsó rügy, ahol még letéptük a levelet, az mind föld alatt legyen. Maximum legyen dugó. És a legvégén pedig egy üveggel le kell takarni. Pont jó, köszönöm szépen. És aztán meg kell locsolni. És napközben jó, ha félárnyékos helyen van, tehát többnyire árnyékban van, de nem kell meg sűrű árnyéknak lenni, mondjuk egy fának vagy bokornak az árnyéka. Éjszakára viszont le lehet tenni róla az üveget, de reggel vissza kell mindig tenni, hogyha meleg van nyáron, akkor ne pusztuljon. Még egy bogár is van. Igen. És aztán olyan helyen kell tartani, ahol nincs túl meleg, ilyenkor nyáron ezért fontos az, hogy félárnyékos helyen legyen, és őszre meggyökerezik általában a legnagyobb része, és tavasszal pedig fülön, de oda lehet már esetleg ültetni, attól függően, hogy mennyire erősödök meg, ahova szeretnék aztán a bokot tenni. Ezt most itt vagyok is emlékeztetőül, de szeretnék egy mesét is mondani nektek. Egy ilyen kis tukványról, amit egy kertész készített. Tudjátok, a mesékben az állatok meg a növények is tudnak időként beszélgetni. Hallottatok már ilyen mesét?
Nem.
Nem?
Én hallottam.
Te hallottam, nagyon jó. Hát ebben a mesében egy olyan kis rózsadugványról van szó, ami hát nem volt nagyon erős. És ezért össze, amikor a kertész látta, hogy ez nagyon gyengécske, ez nem fásolott meg eléggé, ez könnyen elfacsak télen, lombból, száraz lombot gyűjtött és betakarta a rózsát, úgy a telet könnyebben átvészelte. Aztán jött a tavasz, és a földben élnek különböző állatok. Milyen földben él a
állatok?
Milyen?
A vakond.
És még milyen?
A giriszta.
A
hernyó.
Különböző bogarak. A gyíkok is oda bújnak.
Meg a kukacok.
Nagyon sok állat, ugye? Hát én rögtön elsőre eltaláltam, én a vakondra gondoltam.
Én már láttam a kertben egy gyíkocska.
Gyíkot is láttam.
És olyan csupa fekete sarka volt.
Na most itt ebben a mesében egy vakond tavasszal, tudjátok, a vakond is télen mélyre lemegy a földbe, ahol már nem fagy, viszont tavasszal feljön, és elkezd újabb járatokat ásni. És ahogy ez a vakond ásott a földben, egyszer csak, úgy jól ásott, maga körülésze lett ilyen bozontos, bolyhos valamit a földben. És megszólította. Hé, hát te meg ki vagy? Na, rózsa vagyok, mondta szerintem. Rózsa? Hát, nem nézel ki valami szépen. De én hiszem, hogy én valamikor kihajtok majd, és sokkal szebb leszek. Vár rám egy új, egy szép, egy napfényes világ. Mit gondolsz te? Ki vagy te? A rózsa? Hát te hogy nézel ki? Te vagy szép. És miket beszélsz te? Napfény, meg világos. Igen, és sok szép, színes virágot fogok hozni, és illatom lesz. Illat, meg színek, meg napfény. Miket hordasz te össze? Te csak álmodtál. Hiszen én már legalább 3 telet és 3 nyalat éltem meg, és soha nem láttam színeket, nem láttam napfényt, és minden körülöttünk szürke, földszagú, nedves és hűvös. Ilyen az élet. Nem, én hiszem, hogy létezik egy másik világ. Akkor te csak álmodtál. Nem. Ma reggel egy zöld nadrágos férfi, illetve egy zöld nadrágos férfi kicsit kitagadt, és láttam is a fényt egy pillanatra. Olyan pedig nincsen. És mivel rózsa nem válaszolt semmit, egyéb után hátat fordított, és elment. Mit gondoltok, kinek volt igaza? A rózsának vagy a vakonnak?
Rózsának.
Rózsának? Miért? Miért gondoljátok ezt? A vakon miért nem tudta ezt?
Hát én még soha nem volt világosságban.
Hát nem volt a világosságban. Tudjátok, az élet is olyan, mint ebben a mesében. Mi emberek élünk, meg sok ember körülöttünk itt él a Földön, és sokszor csak a szürkeséget, a hűvöst, meg a nedvességet, meg a rossz dolgokat látjuk, azokat, amik körülvesznek minket, de tudjuk azt, mint ahogyan a rózsa, hogy van egy másik világ is. Van egy sokkal jobb. Már ezen a világon is lehet sokkal derűsebben élni, észre lehet venni az illatot, ugye? A szép színeket. Szeretitek? Melyik a kedvenc színek?
Rózsaszín.
A rózsaszín. Neked?
Piros.
Piros, neked?
A zöld.
A zöld, nagyon jó. Lelikének nem tudom melyik, de ő most tanulja a színeket. Sok-sok szín van a világban, nagyon sok napfényes dolog, de lesz aztán egy új világ, ahol az a sötét, meg szürke, meg nedves, meg hideg, ezek az dolgok elmúlnak majd. Ez az, amit a rózsától megtanulhatott volna a vakont, ha hajlandóan volna rá, és szeretném, hogyha legközelebb rózsát láttok, akkor eszetekbe jutna ennek az új világnak az ígérete. Tudjátok, hogy ebből a világból hogyan juthatunk majd el? Ki az a kertész, aki kinyitja a fényre, kinyitja fölöttünk azt, amit akar? Jézus az, aki kinyitja azt, amit akar minket, és aztán megmutatja a fényt már most ebben az életben, és ő az, aki ebbe a szép, napfényes, boldog világba indít majd minket. Ugyan kölcsönbe kértem itt mindent, de megkérdezhetjük majd, hogy ha valamelyikük szeretné elvinni, és locsolni, és meglátni, hogy lesz-e belőle valami, az nehet, hogy megtenni, majd a végén Erzsikével megbeszéljük.
Én már sokszor locsoltam.
Te már sokszor? Na, ezt a végén majd megbeszéljük. Jó, köszönöm szépen, hogy köszönöm, hogy ilyesek voltatok, és segítettetek nekem is, hogy ilyen jól tudjátok már. Ezt az orrot elveszünk, hogy próbáljuk ezeket is. Jó? Menjük éppen, Boki. Köszönöm szépen. Akkor, amikor az idő elérkezik, ugye a történet szerinti vakonnak és rózsának a vitája az eldől valamilyen módon. És nekünk is, embereknek vannak elképzeléseink különböző dolgokról, mind a mindennapi életre vonatkozóan, mind a hitre vonatkozóan, és lesznek, illetve nem csak lesznek, hanem vannak is olyan idők, amikor ez a hit, ez a meggyőződés, ez megpróbáltatás alá kerül. Az elmúlt 2 évben elég ritkán volt lehetőségem, meg elég ritkán volt rá szükség, hogy igehirdetésre készüljek, de most a találkozás Jézussal táborra, amikor készültünk az igehirdetések témájával, akkor a hitpróba az, ami nekem jutott, már úgy értem, hogy a témában, amivel készültem, és ezért ez az, amit szeretnék veletek is megosztani, mert nagyon sok érdekes dolgot találtam. Vannak néhányan, akik ott voltak a táborban, és hallották már, legalábbis egy formájában, nem egészen ugyanúgy fog most ez hangzani, ahogyan akkor hallottátok, de hasonlóan remélem, hogy akik hallottátok, azért valami újat észrevesztek, ami esetleg akkor nem volt benne, és egy kicsivel többet mond, de nekem olyan sokat adott ez az ige hirdetés, hogy úgy gondoltam, hogy érdemes lenne megosztani itt a szolnoki gyülekezettel is. Hát nem tudom, hogy hányan vagytok, akik a középiskolában fizikát is tanultok, talán lehet, hogy egy valaki van itt, aki középiskolás most, Anna-Mari. Már? Bocs, igen, 2 éve már nem vagyok itt, elnézést. Na jó, akkor mindenki ezt szól. Mi a hosszúságnak a mértékegysége a nemzetközi mértékegységrendszer szerint? Mi a hosszúság mértékegysége? Mérték? Olyan is van, de a nemzetközi mértékegységrendszer szerint, amit itt Magyarországon is használ. A méter. Így van, a méter. Jó? Mi az időnek az alapmértékegysége? Persze mind a távolságot, mind az idő. A szekundum, vagyis a másodperc. Mi a sebességnek a mértékegysége?
Méter per szekundum.
Meglátsz egy 60-as táblát az út szélén. Az mit jelent?
Egy kilométer 60 kilométert teszünk meg.
Igen. Én egyszer kaptam egy levelet, egy e-mailt, nem tudom, hányan kaptátok még meg, abból logikusan le volt vezetve, hogyha a nemzetközi mértékegységrendszer szerint a hosszúság mértékegysége a méter, az idő mértékegysége pedig a másodperc, akkor a 60 logikusan méter per másodpercet jelent. Tehát, hogyha a rendőr megállít, mert nem 60-nal mész, hanem 3,6-szer ennyivel, akkor neked van igazad. És mivel a területi titkár osztotta meg velem ezt, válaszoltam, hogy köszönöm szépen a tájékoztatást, ha mégis kapnék számlát, mert a rendőrt nem győzné meg az érvelésem, akkor azt továbbítom a terület felé. De vannak nem csak ilyen könnyen mérhető, vagy könnyen megfogható mértékegységek, hanem olyanok is, amik kicsit elvontabbak, mit tudom én, áramerősség, feszültség, meg még talán lehetne sorolni. Lehet, hogyha Béla itt lenne, akkor ő megcáfolna, hogy nagyon könnyű azt is mérni és igazolni. Nekem sokkal könnyebb megfogni az időt, meg a távolságot, már mértékegység szempontjából. Van-e a hitnek mértékegysége? És mi a hitnek a mértékegysége? Van a hitnek mértékegysége. A Máté evangélium a 17. részében keressük meg, mert maga Jézus határozza meg ezt a mértékegységet. Máté evangélium a 17. részében. Ez a fejezet arról szól, legalábbis ennek a fejezetnek egy része, hogy a tanítványok közül 3-at Jézus kiválaszt, felmennek egy hegyre, És a hegyen Jézus elváltozik, megjelenik, fényesen ragyogni kezd, megjelenik neki Mózes és Illés, illetve az atya is egy fényes felhő formájában leszáll, és Jézus Krisztusról, az ő messiási szolgálatáról bizonyságot tesz. A tanítványok fönt a hegyen borzasztóan jól érzik magukat Jézussal. Nem is akarnak lejönni, azt mondják, hogy építsünk itt hajlékokat, és maradjunk itt. De közben lent a hegynek a lábánál másmilyen jelenetek játszódnak le. Ott van a 9 tanítvány, és egy apa odahozza hozzájuk a beteg vagy megszállott gyermekét, kérje őket, hogy gyógyítsák meg, és nem tudják megtenni. Ott vannak 9-en, és nem tudják megtenni, holott korábban ők hatalmat kaptak Jézus Krisztustól arra, hogy menjenek, hirdessék Isten országát, gyógyítsanak betegeket, üzzenek ördögöket, és találhassanak fel halottakat. És meg tudták tenni. Az erről szóló beszámolóikkal térnek vissza Jézushoz, amikor ez megtörténik, és lelkesen osztják meg vele a tapasztalataikat. Most meg ott vannak 9-en, tehetetlenül. A hitük, a korábbi hitük megpróbáltatás alá került. És aztán, amikor Jézus meggyógyítja azt a gyermeket, és a sokaság eloszlik, akkor magukban oda mennek Jézushoz, és a 19.-20. versben egy rövid párbeszéd zajlik le közöttük. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondanékik a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Itt van a hitnek a mértékegysége meghatározva. A mustármag. A hitből egy mustármagnyi is elég, mert az hegyeket mozdít meg, mondta Jézus. De mi van akkor, és itt most visszatérünk a mi kis vakond nézőpontunkhoz, mi van akkor, hogyha mi hitünk akkora, hogy nem csak hogy hegyeket nem mozdít meg, hanem porszemeket sem. Nem tudom, hányan takarítottatok már hittel. Hittétek, hogy a por eltakarítja magát, és valóban tisztaság lett. Pedig Jézus azt mondja, hogy a hit hegyeket mozdít meg. Mi van akkor, hogyha a mi kis gyenge hitünk, ami még a porszemeket sem tudja eltávolítani, ez is megpróbáltatás alá kerül. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyakorlatias kérdés, mert akármennyi ideje is járunk hitben, akármilyen régóta tartozunk Jézushoz, nem tudjuk elkerülni, hogy a hitünk időnként akár nagyon erős megpróbáltatás alá is kerüljön. Hogyan kezeljük a hitpróbákat? Ez egy olyan kérdés, amiről lehet, hogy több alkalommal is lehetne beszélni, ezért most biztosan maradnak kérdések majd azután is, amiután én elmondtam, amire ráakadtam a kutatás közben. Délután erre ezekre a kérdésekre visszatérhetünk, aki szeretné. Én találtam 5 olyan szempontot, amit hogyha észben tartunk, akkor az sokat segíthet abban, hogy a hitpróbákat lecsökkentjük. Azért mondom így, mert ebbe beletartozik az is, hogy kevesebb hitpróbát éljünk át, illetve ha benne vagyunk, akkor azt könnyebben le tudjuk küzdeni. Az első nagyon fontos elv az, hogy nem minden próba, ami Istenben hívő emberként ér minket, hitpróba. Ez fontos tudni. A nehézségek természetes módon hozzátartoznak ehhez az élethez, nem? Mert egy olyan világban élünk, ami tökéletesnek lett alkotva, de utána alaposan el lett rontva. Egy ilyen világban élünk, ezért a nehézségek, a küzdelmek, a kudarcok természetes módon hozzátartoznak mindenkinek az életéhez. A 90. Zsoltár 10. versében, ugye ez Mózes Zsoltára, ezt az általános emberi élettapasztalatot a következőképpen fogalmazza meg Mózes. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság. Itt nem azt mondja, hogy a hívők élete, vagy a kiválasztottak élete, hanem egy általános emberi tapasztalatról beszél. Nagyobbik része hiába való fáradtság. Hozzátartozik a küzdelem természetes módon a mindennapi élethez. Az életünk kezdetétől, a születésünktől egészen a végéig. Az élet legkülönbözőbb területein kríziseket, próbákat kell átélnünk. Kezdődik ez azzal, amikor megszületünk. Hirtelen világosság vesz körül, az a biztonságos meleg, az eltűnik körülöttünk, olyan zajos lesz hirtelen minden, aztán a köldökzsinót elvágták, éhesek leszünk, nem érezzük magunkat kényelmesen, és az világ az hirtelen teljesen megváltozik és átalakul, mint amiben eddig voltunk. Aztán kicsit fejlődünk, nem tudom, hogy gyerekek, hányszor tapasztaltátok meg? Már nincs egy kicsit. De amikor ti gyerekek voltatok, talán átéltétek, hogy amit nagyon szerettetek volna, játékot, a szüleitek azt mondták, hogy ez túl drága, ezt nem tudjuk megtenni, most másra kell a pénz. Vagy vannak közöttünk olyanok, akik most vannak abban a korban, hogy időnként szembesülnek a szüleik értetlenségével, hogy hogyan nem értik meg, hogy nagyon ciki dolog ilyen márkátlan cuccokban megjelenni a barátok közt, vagy milyen égő, amikor ilyen gagyi mobiltelefont húzunk elő, hogy hazaszóljunk, hogy ma este később érünk oda, nem pedig a legújabb okostelefont látják a kezünkben a barátok. Aztán, hogy haladunk tovább az életben, ti is tapasztalhattátok, hogy megtörténik az, hogy épp az a fiú vagy a lány, aki hónapok óta már teljesen bele vagyok zúgva, éppen a legjobb barátommal vagy barátnőmmel kezd el járni. Aztán megyünk tovább az életben, a házasságunkban konfliktusokkal szembesülünk, a gyerekeink élettani süketségben szenvednek időnként, vagy mesteri pontossággal próbálják kerülni azt, ami egészséges lenne, hogyha megennék, de épp azt nem eszik meg, hanem azt akarják, amit nem. Aztán egy szép napos reggel bemegyünk a munkahelyünkre, és a főnök behív magához, és azt mondja, hogy örül, hogy évekig munkatársak voltunk, de holnap már nyugodtan maradhatunk az ágyban tovább is. Éppen nyaralásra indulnánk, és elromlik az autónk, és sorolhatnánk még ezeket a tapasztalatokat. Próbáltam olyanokat, amiben mindenkinek lehet, vagy lehetett része. És ezek mind olyan dolgok, amik mindenkivel bármikor megtörténhetnek. Az élet természetes részei nem tartoznak a hit próba kategóriába. Mégis valami miatt időnként hitpróbaként éljük meg. Tehát a hitpróbák kezelésének az egyik fontos eszköze az, hogy megtanuljunk különbséget tenni a hétköznapi nehézségek és a hitpróbák közt. És látni fogjuk, hogy sok-sok dolog természetes hétköznapi nehézség, nem hitpróba. A hitpróba az, amikor az Istennel való kapcsolatunk kerül megpróbáltatás alá. Amikor az Istennel való kapcsolatunk kerül válságba. Mi az, ami hitpróbát okozhat? A válságokat általánosságban az életünknek azok az eseményei váltják ki, amikor valamit fontosnak tartunk, és ez a valami nagyon nem az elvárásainknak megfelelően alakul, hanem valahogy teljesen másként. Ahogy az előbbi felsorolásból az látható, hogy a társas kapcsolatainknak a természetes részei, mármint ezek a próbák, amikor hiszünk valamiben és elvárjuk, hogy a dolgok ennek a hitnek megfelelően alakuljanak, és mégsem úgy történnek, na az a hitpróba. Ez az, amikor a hitünk kerülhet válságba, amikor hiszünk valamiben, és ezzel a hittel ellentétesen, vagy ettől a hittől eltérően alakulnak a dolgaink. Ezek azok a helyzetek, amikor a hitünk kerülhet válságba. Nagyon általános tapasztalat, az elmúlt hetekben kipróbáltam, sokakkal beszélgettem erről. Tapasztalatból tudom, és közületek is sokan, nagyon nagy élmény az, és nagyon nagy tapasztalat, örömteli, életre szóló tapasztalat lehet az, amikor az életünkbe behívjuk Istent. Amikor azt mondjuk, hogy Uram, én szeretném mostantól veled tölteni a napjaimat. Kati mosolyog, mert egy évvel ezelőtt történt, hogy ő ezt nyilvánosan, tehát mindenki előtt kinyilvánította a találkozás Jézussal a táborban. Olyan ez, mint a szerelemnek az első hónapjai, vagy akik már megházasodtatok, olyan, mint a mézes hetek. Szeretnénk, ha mindig így maradna. De ehhez az állapothoz kapcsolódik egy elvárás is. Az az elvárás, hogy innentől kezdve Isten minden rossz dologtól meg fog minket óvni. Leggyakrabban az esetek, a hívőkkel, akikkel beszélgettem, gyakorlatilag nem emlékszem olyanra, aki az ellenkezőjéről győzött volna meg, vagy az ellenkezőjét mondta volna, amikor átadjuk az életünket Istennek, ezzel az elvárással vagyunk, amit lehet, hogy nem mondunk ki, de ott van bennünk. Isten meg fog óvni minket, legalábbis a nehéz megpróbáltatásoktól. Istennel sikerülni fog az, ami eddig nem sikerült nélküle. Hiszen egy ilyen hatalmas, erős baráttal mi lenne lehetetlen? És a hétköznapi nehézségek, azok emiatt válnak gyakran hitpróbává. Emiatt az elvárás miatt. Hogy elvárjuk, hogy ezek a hétköznapi dolgok ne történjenek meg velünk, azért, mert mi Istenhez tartozunk. Észszerű és megalapozott egy ilyen elvárás? Hogy Isten a nehézségektől, vagy legalábbis a komoly megpróbáltatásoktól megóvjon minket? Jobb könyve egy nagyon érdekes jelenettel kezdődik. A jelenetet jól ismerjük, mint most csak az első fejezetből, a 8-tól a 11. versig olvassuk el. Jobb könyve, első rész, 8-tól a 11. versig olvassuk. És mond az Úr a sátánnak, észrevetted az én szolgámat Jóbot, bizony, nincs hozzá hasonló a földön, fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Felele pedig az Úrnak a sátán, és mondta, avagy ok nélkül féljé Jób az Istent, nem te vetted-e körül őt magát, házát és mindenét, amilyen van? A keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott a földön. De bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkozé meg téged, nem átkozé meg szemtől szembe téged. Mi volt az, amivel itt Jób, illetve sátán Jóbot vádolta?
Igen.
Igen.
És ezért a Jobot átkozta, de Isten ott volt, hogy a sátán nem tudott uralkodni a Jobban.
Igen. Itt az volt a baj, illetve nem a baj, a helyzet az volt, hogy sátán azzal vádolta Jobot, hogy érdekből szolgálja Istent. Jób egy ilyen üzleti érdekkapcsolatot tart fenn Istennel. Jób engedelmes, Jób hogy féli az Istent, vagyis hisz benne, az életét megpróbálja összhangba hozni az isteni útmutatásokkal, azért, hogy cserébe Isten megteljesítse minden kívánságát. Isten óvja őt, gazdaggá tegye, minden nehézségtől megóvja. Ez kicsit hasonlít ahhoz az elváráshoz, amit én az előbb bemutattam. Csak hogy a mesékben megtörténik az, hogy elmegy a szegény ember horgászni, és kifogja az aranyhalat, és az aranyhal megszólal, hogy ha visszaengedsz, teljesítem három kívánságodat, de a valóságban Isten soha nem tett ilyen ígéretet. Aranyhal tesz ilyen ígéretet, háromig, Isten pedig nem tesz ilyen ígéretet. Isten nem ígérte meg, hogy teljesíti minden kívánságunkat. A történet folytatásából kiderül az, hogy Jób nem ilyen üzleti módon viszonyult Istenhez, de hányszor előfordul, hogy emberek hitpróbát élnek át azért, mert ilyen elvárásaik vannak Istennel szemben. Én engedelmeskedek, ő meg majd megóv engem. A hitpróbák kezelésének a második fontos eszköze tehát az, hogy ne legyenek Istennel kapcsolatban irreális elvárásaink. Az, hogy megóvjon minket minden komolyabb nehézségtől, ami bárkivel bármikor megtörténhet, ez egy észszerűtlen elvárás. Abból fakad, hogy van egy helytelen elképzelésünk Istenről, magunkról, meg a világról, amiben élünk. A Biblia keleti emberek gondolkodás módjával, keleti embereknek íródott eredetileg. A keleti és a nyugati ember gondolkodás módja közt nagyon sok különbség van. Most két fontos dolgot szeretnék kiemelni, ami az adott témával kapcsolatban lényeges. Az egyik az, hogy a keleti ember a közösséget fontosabbnak tekinti, mint saját magát, és a tekintélyt tiszteli. A nyugati ember, mi európai emberek, meg észak-amerikai emberek ebbe a kategóriába tartozunk, mi magunkat előrébb valónak tekintjük, mint a közösséget, és tekintének meg magunkat ismerjük el. Ezért nagyon sokszor előfordul, hogy a Bibliában közösségnek tett ígéreteket magunkra értelmezünk, elvárjuk Istent, hogy azokat az ígéreteket megtartsa, és a feltételeket meg elfelejtjük alkalmazni. Ez a következő, ami nagyon sokszor hitpróbákat okoz az életünkben. Vagy amikor imádkozunk, akkor nagyon gyakran elmondjuk Istennek, hogy mi az, amit ma kérünk tőle. Van a kötelező hálaadás, esetleg bűnvallás, és utána jön a kéréseknek a listája, nem? Vagyis átadjuk Istennek minden reggel a napi munkaköri leírást. Uram, ma ebben, meg ebben áldj meg engem. És sokszor elfelejtjük megkérdezni Istent, hogy Uram, mit akarsz te ma kezdeni velem? Mi a te szándékod az én életemben ma? Itt van egy képzavar, mintha mi akarnák megmondani Istennek, hogy mi a helyes, ahelyett, hogy megkérdeznénk őt arról, hogy mi a helyes. És Isten meg el fog térni a listánktól, gyakran ezt tapasztaljuk. És ez a valótlan elvárásaink nagyon is valóságos csalódásokhoz vezetnek el emiatt. És ezek a csalódások hitpróbának tűnnek a számunkra, mert az előző indokok miatt. Tehát a harmadik dolog, ami segít elkerülni a hitkríziseket, vagy kilábalni azokból, hogyha benne vagyunk, ha felfedezzük a valódi helyünket és értékünket az Isten teremtett világában. De megtörténhet délután, akkor lehet, hogy erre délután térünk majd vissza, mert a közelmúltban, amikor azokat a völgyeket látogattuk meg, ahol a valdensek éltek, erre a tanulmányi útra az egyháztörténelem tanár előzetesen szeretett volna felkészíteni minket, és kiadta a feladatokat, hogy ki miből készüljön fel. Én a valdensek történelmét kaptam a reformáció korától 1840-ig, ennek néztem utána, hogy is alakult ez. Nagyon érdekes, aki angolul ért, annak szívesen átadom azt a gyűjteményt, amit én kiválogattam a szövegekből, és megdöbbentő dolgokat találtam. Egy mozzanatot mondok csak el. A valdensek, tudjátok, a 12. századtól egy Valdó nevű embernek a követőiként az evangélium világosságát kezdték néhány ponton követni, és az lett ennek az eredménye, hogy üldözéseket kezdtek szenvedni. Nem tetszett a többségi vallás képviselőinek, főleg nem a vezetőknek, és üldözéseket szenvedtek el, ahogy a Nagy Küzdelem című könyvben többek közt olvashattok erről. Amikor a reformáció a Németországban, Németország egyes tartományaiban, Svájc egyes kantonjaiban győzelmeskedett, akkor ők is nyíltan felvállalták azokat az elveket, amiket velük együtt vallottak. És ettől az üldözés csak fokozódott. A 16. század elején voltak 30 ezeren, aztán sok-sok üldözés meg háború következtében a 17. század második felére 15 ezerre lecsökkent a számuk. És a végén pedig annak a tartománynak a grófja, akinek a fennhatósága alatt éltek, egy nyomás hatására egy ultimátumot adott eléjük, amikor voltak 15 ezeren, vagy számüzetésbe mentek, vagy visszatértek a katolikus hitre. Nincs más megoldás. És ezt a számüzetést is csak környező, vagy protestáns országok politikai nyomására egyezett bele. Az akkori helyzetet ismerő lelkészek, összegyűltek a valdensek vezetői, az akkori politikai helyzetet ismerő lelkészek arra bíztatták a közösség vezetőit, hogy válasszuk a számüzetést. Most ez a járható út. És aztán jött egy lelkes, fiatal prédikátor, Isten ígéreteivel, amik a közösségnek szóltak, Isten ígéretei voltak valóban, és Isten védelméről szóltak, és ezzel fellelkesítette az összegyűlteket, és végül úgy döntöttek, hogy nem, mi nem megyünk sehova, nem térünk vissza, mi megvédjük magunkat. Ez a védekezés a történet végére oda jutunk, hogy volt 4000 túlélő. És az összes többi börtönökben, éhínségben halt meg, a háborúban hult el, háromnapos háború volt az egész, és borzasztóan megtizedelődött a számuk. Isten ígéreteit alkalmazták, közösségre szóló ígéreteket, de nem a megfelelő módon és a megfelelő időben. A következő fontos elv, hogy az Isten ígéreteit a megfelelő időben és a megfelelő módon alkalmazzuk. Ez segíthet a hitkríziseket kikerülni vagy kezelni. Az, hogyha a számunkra fontos események nem a várakozásainak megfelelően alakulnak, az nem azt jelenti, hogy Istennek nem vagyunk fontosak. Amit Jézusban tett értünk, az azt mutatja, hogy igenis fontosak vagyunk a számára. De jó, ha elfogadjuk, hogy Isten Isten, mi pedig emberek csupán emberek vagyunk, és sokszor nem tudjuk felmérni a tetteinknek a következményeit, és nem látjuk azt, amit a jövőben hosszú távon eredményezhet. Ellen White azt írja, hogy mi gyakran nem értjük azt, hogy Isten miért enged meg az életünkben különböző válságokat, vagy nehézségeket, de mi is úgy döntenénk, ahogy Isten, ha kezdettől fogva látnánk a véget. Ez egy következő fontos elv. A negyedik dolog az, ami segíthet kezelni, az ötödik dolog, ami segíthet kezelni a hitbeli válságokat, hogyha hisszük azt, hogy Istennek egy sokkal jobb terve van az életünkre, akkor, amikor a mi terveink kudarcba fulladnak. Ez is nagyon sokat segíthet. De még akkor is, ha megtanulunk különbséget tenni a mindennapi nehézségek és a hitpróbák közt, ha kigyógyulunk az Istennel kapcsolatos képtelen elvárásainkból, ha felfedezzük a valódi helyünket és értékünket Isten teremtett világában, ha a Szentlélektől kapott bölcsességgel megfelelő módon és időben alkalmazzuk Isten ígéreteit, és hisszük, hogy Istennek egy jobb terve van az életünkben, amikor a mi terveink nem valósulnak meg, még akkor is átélhetünk hitpróbákat. Nagyon nehéz, nagyon kemény válságot élhetünk át az életünkben. Hogyan kezeljük ezeket akkor? Tehát azt most már láthatjuk, hogy nagyon jól le lehet szűkíteni azokat a tapasztalatokat, amiket hitpróbáknak éltünk meg eddig, de mi van, hogyha mégis ezek mellett hitpróbákat élünk át, igazi hitpróbákat? Minden megpróbáltatás az egyben lehetőség is. Minden krízis egy lehetőség. Valami új kezdődhet el azután. Miután megvan próbálva a hitünk, megvan próbálva a kapcsolatunk, egy új, és túl vagyunk ezen a krízisen, akkor a viszonyunk az adott személlyel, a hit esetében Istennel, egy sokkal valóságosabb, sokkal szilárdabb alapra kerülhet át. Jobban megismerjük magunkat, a saját indítékainkat, érzéseinket, indulatainkat, és sokkal jobban megismerhetjük Istent is. Mitől függ az, hogy egy ilyen szakító próba az hogyan végződik? Egy krízis hogyan végződik? Egy barátságban, egy házasságban, vagy az Istennel való kapcsolatban? Attól, hogy milyen az adott személyhez fűződő szeretet kapcsolatunk. Ezért a legfontosabb az összes közül az, a legfontosabb elv a megelőzés. Ha szeretnénk, hogy a hitpróbák ne eltávolítsanak, hanem közelebb vigyenek minket Istenhez, akkor őrizzük és ápoljuk az Istenhez fűződő szeretet kapcsolatunkat naponta. Akkor is, amikor éppen nem vagyunk a próbák idején. Ez az összes közül a legfontosabb. Őrizzük, féltőn őrizzük az Istenhez fűződő szeretet kapcsolatot. Az Ézsaiás könyve 40. részében van egy biztató ígéret a 30. és 31. versben, amiből csak egy rövid részt szeretnék olvasni. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Ez az Úrban bíznak kifejezés, ez egy nagyon érdekes szó, aminek ugyanaz a szótöve, ugye a Héberben az egyes szótő az nagyon sok mindent jelenthet a különböző igeidőkben, meg különböző módon ragozva. Ez ugyanaz a szó, amit arra is használnak, amikor a kötélverő az egyes vékony szálacskákat belesodorja a kötélbe. Belesodorja és beleveri a kötélbe. Mi történik, miután az egyes szálacskákkal ezt a műveletet elvégzi a kötélverő? Az a szál, az az elválaszthatatlan részévé válik a kötélnek. Sőt, ha már láttatok, aki közületek látott használt kötelet, még ami kenderből készült, nem műanyagból, a használt kötélben az egyes szálacskák nem is különböztethetők meg, annyira benne van. Itt erről van szó, ez az Istenhez fűződő szeretet kapcsolatot mutatja be ez a, akik az Úrban bíznak. Ez a belesodródás, amikor a gondolkodásmódod, a vágyaid, a céljaid annyira egyé válnak Istennek a vágyaival, a céljaival, a gondolkodásmódjával, hogy már nem is tudnád megkülönböztetni. Azért teszed, nem azért teszed, mert mint üzleti kapcsolatból, hogy majd akkor az Isten megóv engem, hanem azért teszed, mert ez belülről fakad már. Ez tőled jön, azért jön belőled, mert te már ennek az isteni gondolkodásmódnak a részesévé váltál. Egyszerűen átalakultál Jézus Krisztus képmására. Akkor, hogyha erre minél jobban megközelítjük ezt az állapotot, annál kisebb megpróbáltatásokat jelentenek a legnagyobb hitválságú is a számunkra. Én azt kívánom, hogy ezek az elvek, ezek maradjanak meg az emlékezetünkben, és a végén azok kedvéért, akik nem jegyzetet vagy, akik jegyzeteltek, és nem biztos, röviden szeretném átismételni. Tehát a legfontosabb, hogy ha készen akarjuk várni a hitpróbákat, hogy ápoljuk és féltőn őrizzük az Istenhez fűződő szeretet kapcsolatunkat. Legyen erre emlékeztető Ézsaiás 40:30-31. A második fontos dolog, és itt kezdődnek már az elvek, ez volt a megelőzés, itt jönnek a többi elvek. A hitpróbák kezelésének legfontosabb eszközei az, hogy megtanuljunk különbséget tenni a hétköznapi nehézségek és a hitpróbák közt, hogy ne legyenek Istennel kapcsolatban irreális elvárásaink, hogy felfedezzük a valódi helyünket és értékünket az Isten teremtett világában, az Isten ígéreteit a megfelelő időben és a megfelelő módon alkalmazzuk, és nagyon fontos az a szilárd hit, hogy Istennek valami jobb terve van az életünkben akkor is, amikor a mi terveink kudarcba fulladnak. Egy történettel szeretném befejezni. Egy lelkésztől hallottam a történetet. Egy asszony, aki a halálára készült, a halálos ágyán, oda hívta magához a lelkészt egy beszélgetésre. És elmondta a végén, hogy én szeretném, hogyha a kiskanalomból temetnétek el engem. A kiskanállal. Egy kiskanállal temetnétek el engem. És miért olyan fontos? Azzal ravatalozzatok el, és azzal temessetek el. És amikor a lelkész nem értette, hogy miért szeretné ezt, akkor az asszony elmondta, hogy tudod, hosszú évekig én voltam a diakónus a gyülekezeti szeretett vendégségeken. És a végén, ugye tudjátok, hogy az adventista finom szombati közös ebédek mivel szoktak végződni? A desszerte. Nagyon szeretjük, a gyerekek külön gyomrot tartanak fel a desszertek számára, mert amikor más már nem tudnak enni, annak még mindig van hely. És tudjátok, én voltam az, aki mindig jeleztem, hogy amikor láttam már, hogy hogyan állnak a testvérek az étkezéssel, akkor én mondtam, hogy most jöhet a következő. És a végén én mindig mondtam, hogy a kiskanalat tartsátok meg, mert most jön a java. És mindenki tudta, hogy mi az a java, a finomságok a végén. Amikor eltemettek engem, amikor ott leszek a ravatalon, legyen ott a kezemben a kiskanál, mert én tudom, hogy most jön a java. Tudjátok, ebben az életben sok-sok nehézséget élhetünk át, még akkor is, ha Jézussal járunk. De Istennek vannak olyan ígéretei, amik közösségnek is, meg személyesen neked, meg nekem is szólnak. És azt tudjuk az Jézus ígéretei alapján, hogy a java majd azután következik. Én azt kívánom, hogy ezeknek az elveknek és ennek az ígéretnek mindig legyünk a tudatában, amikor jönnek a hitpróbák, és amikor legközelebb adódik ugyanez a helyzet, akkor jussonak eszetekbe ezek az elvek, és segítsenek a hitpróbáitok kezelésében. Amen.